Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Október 10-e csütörtök reggel van. 8 óra 10 perc. Mennyi? 10-es. És itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és a hallgatók írnak például közlekedési infót. 10. kerület Kozma utca köztemető előtti részen lezárták az utat. A körforgalom előtt mindenki most fordul, visszaalakul a dugó, ez mondjuk már egy jó fél óra érkezett.
Hát de félő, hogy az nagyon nem biztos, hogy megoldódott, de hogyha láttok valamit, vagy tudtok frissítést, azt várjuk szeretettel. Aztán még ugye jött neked egy példa arra, hogy húzótermék versus magas árrésű termék, ugye hát eladjuk olcsón a repülőjegyet, azt a véletlenül van egy csomagod, akkor már is ott vagy, ahogy a
nem parcok. Teljesen, de kicsit egyébként hasonló.
Igen.
A járatritkításból az a BKV-re érkezett, mármint hív, úgy lehet kifarolni, nem most jól elugrottál.
Ja, bocsánat.
De nem baj, nagyjából emlékezetből tudom, azt írta a hallgató, hogy meg kéne egyezni a teljesíteni kéne az uniós feltételeket, jönne az uniós pénz, és akkor majd lehetnének járművek is. Mi, amiről beszéltünk, az a rövid távú, tehát kihátrálunk belőle, most a decembertől érvényes menetrendről van szó, oda ha nincs jármű, akkor nehéz lesz teljesíteni a menetrendet jármű nélkül. Ott azon nem segít az, hogyha hirtelen érte megegyeznénk, az akkor is ugye sok-sok év. Idősíkok mások, de amúgy persze nyilván jogos az észrevétel, amit a hallgató tett ezzel kapcsolatosan.
Na, akkor nézzük, hogy hogyan leszünk gazdaságilag semlegesek.
Igen, itt van velünk a vonalban.
Ja, persze, mindig elfejtem, hogy nincs ez semmilyen szignál, meg semmi, itt van a telefonon a túlsó, igen. Bot Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzor emeritusza, egykori jegybank elnök, jó reggelt kívánok.
Igen. Jó reggelt kívánok! Azt az emeritus hagyjuk, az egy többen, ez egy kicsinyítő jelző.
Jó. No. Térjünk rá arra, hogy ugye itt fölröpent a gazdasági semlegesség, ugye miniszterelnök úr, az odáig még valószínű, hogy stimmel, hogy azért vannak versenyképességi problémák, hátrányok Európában. Azt viszont, hogy gazdaságilag semlegesen tudunk-e ez ellen tenni bármit, azt több szakértő is megkérdőjelezett. Próbáljuk meg definiálni, hogy mire gondolhat, mi lehet az a gazdasági semlegesség, és utána nézzük meg, hogy egy ilyen kis ország, de az Európai Unió közepére beágyazódva egyáltalán beszélhet-e ilyenről, vagy ehhez hasonló gazdasági létformáról?
Hát érdekes az ügy, bár szerintem ezzel már túljutott az élet, mert például tegnap a magyar miniszterelnök ezt a szót nem mondta ki. Került el. Sok mindenről beszélt, de nagyon óvatosan került ezt a szót, már csak azért is, mert amikor kimondta, akkor óriási felhördülés támadt, hiszen Magyarország jogi értelemben dehogy lehet semleges, hiszen tagja az Európai Unió, tagja egy katonai szervezetnek, tehát nem semleges, és nem is volt semleges. Utoljára, amikor ez komolyan felmerült, 1956. október 25-e volt. Tehát ez egy komolytalan dolog, mondanám én, ha nem komoly állású emberektől származna, úgyhogy beszélhetünk róla, csak rögtön mondom, hogy ez egy olyan szófordulat, ami mögött nyilván volt valami elgondolás. Ha a minket hallgatókat az izgatja, hogy milyen meritum van mögötte, milyen tartalom, hát akkor arról valóban érdemes beszélni, nevezetesen hát például a versenyképességünk az miért olyan, amilyen, és minket Európa húz ele, mert azért ez viszont elhangzott, és ezt nyilván nem poénnak szánta, aki mondta. Mármint, hogy a magyar gazdaság versenyképességével gond van, mert hogy Európa nincs jó bőrben. Hát a kettő között azért van némi kis logikai ellentmondás.
Hát már csak azért is, ugye, mert az a hazai gazdaságpolitika választása volt, hogy ennyire ráépültünk egy ilyen gyártó gazdasággal az európai, hol az autóiparra, most ugye akkumulátorgyártásra, tehát kicsit egy ilyen kiszolgálói vagyunk a nagy európai gazdaságunknak, akkor ne lepődjünk meg, hogy lehúz Európa, hogyha Európának nem megy.
B, azért Európa nem húz le minket, ugye ez egy 440 milliós piac, ennyi fogyasztó van ott, és a versenyképességi helyezése némelyik országnak, európai térségnek, például Észak-Európának ragyogó. Nyugat-Európának elég jó, Dél-Európának nem annyira jó, és Kelet-Európán, most bocsánat, hogy a keleti perifériát mondok, mert dehogy Kelet-Európát, az nem mi vagyunk, csak a keleti periférián pedig, hát elég vegyes, mert Észtországnak jobb, a Bulgárinak nem annyira jó, a magyar az alsó egy negyedben van, vagy első egy ötödben van, ezért innen nézve egy kicsit szerényebben kellene szólni az úgynevezett európai versenyképességről, mert azért lehet látni, hogy az is egy összetett kép. A német meg egy érdekes átalakulásban van. A német a gazdaságot sokan temetik, én egyáltalán nem így látom, de hát ha még van időnk, akkor erről beszélgetünk. Már csak azért is, mert jól mondta, hát a magyar kormányzat, tehát nem véletlenül alakult, a magyar kormányzatok 30 év kemény munkájával elérték azt, hogy sikerül bekerülni a német értéklásba a magyar iparnak végre, csak hát ebből adódik egy kitettség, amiért másképpen kockázat.
Világos. Hogyha kicsit jobban belemegyünk a kormányfő szavaiba, az a fajta semlegesség, amit ő gondol, tehát technológiai semlegesség, hogy mi választjuk meg a finanszírozóinkat, hogy azzal üzletelünk, akit akarunk, ez megvalósítható, és ennek van-e bármilyen ilyen verseny előnye, amitől esetleg jobban szerepelünk, mint hogyha nem ezt tesszük?
Na, ugye ez azért már a komolyabb része, tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan pozíciót kell fölvenni, amiből lehet ezzel is üzletelni, azzal is kihasználni a lehetőségeket. Aha. Ezt ugye úgy mondják, hogy opportunizmus, uh-huh. Mikor valaki a lehetőségeket igen. kihasználja, tehát nem a házasságban él, és ott éli ki a szerelmi lendületét, hanem kihasználja mindig megnyíló, na jó. Most ennek az etikai jó, részét nem folytatom, de hát ez az opportunizmus.
Igen, na, abszolút.
Lehet-e ilyet csinálni? Kérem szépen, tényleg Ausztria az én gyerekkoromban lényegében ilyen volt, de az ugyanis semleges volt. Hát nem volt tagja a nyugat-európai közösségnek, nem volt tagja a NATO-nak, ma sem tagja a NATO-nak, ma is még a bele van írva az osztrák alkotmányba, az élőbe a semlegesség kifejezés. Hogyan oldják meg ezt? Ugye ez az ő belső problémáik, mert azért természetesen Ausztria gazdasági értelemben teljesen tagja az európai közösségnek, katonai értelemben, meg hát ott vannak, ahol vannak, nekik nincsenek mérges szomszédai. Na, de ebből csak azt vonom le, hogy 2024-25 Magyarországa nem azonos az 1972-es Ausztriával, ahol egyébként hát valóban jöttek keletről kémek, ja, bocsánat, keletről üzletemberek, nyugatról üzletemberek, Bécs tele volt spionokkal és hírszerzőkkel, hát azért annak vannak következményei, ha valaki középen akar állni, és találkozó pontja a olajminisztereknek, hát még valaki emlékezhet rá, hogy az olajminisztereket ott el akarták rabolni, nem is, nem is tudom, mi volt 72-ben. Na, szóval vannak kockázatai annak, ha valaki nincs benne egy klubba, elég erős és ügyes ahhoz, hogy ezt az opportunista magatartást, ami mögött persze nem lehet akkor érték, akkor nem lehet azt mondani, hogy én csak keresztény országokkal üzletelek, olyanok, akik elnyomják a keresztényeket, nem. Hát csak mondom, Kínában nagyon nehéz kereszténynek lenni, a muszlim országokban roppant nehéz kereszténynek lenni, és hát azok a korrupt országok, vagy hogy is mondjam, szabadabb erkölcsű országok, amelyekkel a magyar miniszterelnök és külügyminiszter nagyon szeret barátkozni, hát azok azért nem az európai értékrendet vallják, és akkor itt jön az a része, hogy mit szól ehhez az a közösség, aminek mi jogilag tagjai vagyunk.
Hát igen, meg az a rész, hogyha már felemlítette ezeket az országokat, hogy ez a bizonyos semlegesség, vagy ennek a meghirdetése, az nem azt takarja-e pont, hogy egy kicsit ezeket a kapcsolatokat legitimizálja?
Igen. Számból vettek ki a szót, örülök, hogy nem én mondtam, mert ugye én ebben elég kritikus vagyok, mert én azt gondolom, de teljes komolyság, nem vagyok naív, de azt gondolom, hogy az érdekek és az értékek azok együtt alkotnak egy egységet. Tehát a házasság is az érdek meg érték. Hát ha az értékek nagyon különböznek, az házasság nem tartós, de ha érdeknek is fönn kell állni, tehát ő segít nekem, én segítek neki, együtt többre visszük. Szóval azt gondolom, hogy az a szöveg, hogy itt mi függetlenek, semlegesek vagyunk, és majd ügyeskedünk jobbra-balra, ez tulajdonképpen szerintem megideologizálása annak, amiben beszorult a magyar politika. Nem gazdaságpolitikát mondok, olyan nincsen, hanem van politika a gazdaságban. Tehát beszorult, mert nagyon kicsúszott a klubból, ugye ez a jogállamisági eljárások, ezek nem álltak le, nem fognak rá, nem tudnak leállni, és akkor időnk erre nincsen, de elmondom, hogy azok a nagy jelentések, a Drági jelentés, amit elolvastam, vagy a Letta jelentés, Letta az olasz, nem Latte avokádo, hanem Letta jelentés, ugye. Ezek teljesen világosan megmondják, hogy lehet szuverénnek lenni, de Európának. Tehát nem egy-egy államocskának. És akkor itt van például Németország, elég nagyocska. De amikor szavazásra került a sor, hogy megvédjék a kínai dömpingáru elől az európai autópiacot, akkor Németország hiába mondta, hogy nem. Az összes többi azt mondta, hogy de igen. Tehát azért lehet látni, hogy tehát nincsen hegemon Európában, aha, még Németország sem. Az Magyarországnak a GDP arányos részesedését, kérdem a hallgatókat, mennyi, mondjanak egy számot 1 és 2 között, ugyanis 1,1% az európai GDP-nek. Na, hát innen nézve mi nem fogjuk rángatni az európai piacot, és hát én azt gondolom, hogy ez a itt ülünk a kerítés tetején, és akkor erre is mosolyunk, arra is bazsajgunk, ez nem tud menni, különösen hosszabb távon.
Egy pillanatra kanyarodnék vissza a versenyképességhez. Azt hol vesztettük el? Tudom, hogy ez bonyolult és hosszú, de a versenyképesség tekintetében hol csúsz el az elmúlt sok évben?
Igen, az elcsúszás jobb, mint a vesztés, és most ugye én hazabeszélek, hát én autóipari miniszterként mondom, hogy nagyon örülök annak, nagyon nagy siker volt, hogy az autóipar idejött. Hát amikor a németek Magdeburggal szemben Győrt választották az Audihoz, mert ez a kettő volt a shortlisten, hát az óriási presztízs és anyagi nyereség volt, hát hol lenne most Győr, ha nem lenne ugye Audi város, tehát hol lenne Székesfehérvár, ha nem jöttek volna be azok az autóipari és egyéb beruházások. Tehát az első évtizeden nagyon jó volt. Csak hát bedolgozó, jó. A második évtizedben lehetett látni, hogy az Audi nem csak összeszerel, hanem a Győri Egyetemmel, mit tudom, anyag kutatásokat is végez. Az is jól ment. A gond az, hogy szerintem a 2008-as pénzügyi válságra az akkori Európa részben, aztán korrigált, és a 2010-től hatalmon levő politikai erők rossz választ adtak. Adtak egy választ, mert amit kellett mondani, hogy mi legyen a válság után, de ez a újraiporosítás, ez szerintem nem sikerült. A németeknek például látható, hogy az olcsó orosz energiára építve megtartották az anyagigényes, energiaigényes ágazataikat, azok most döglődnek. Na, majd kiszerelik. Én nem mondtok könnyet azért most, tehát nem temetem Németországot, nehéz helyzetben manőverezték magukat. De Magyarországon ellenkezőleg akkor kezdett felgyorsulni az energiaigényes termelés. Hát nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, de 2010 óta az iparunknak az energiaigényessége az nem javult, és az energia behozatal, energia felhasználás, ipari felhasználás 50%-kal nőtt. Uh-huh. Tehát ez szembe megy azzal a logikával, miszerint ha Európának drága az energia, már az Amerikának olcsóbb, ez igaz. Kínának is olcsóbb, hát pláne ott a szenet is elégetik, és egyelőre, aztán majd utána, nem tudom. Akkor abban nem az a következtetés, hogy ide kell hozni az energiaigényes termelés, hanem minden el kell vinni. Valami más kell kitalálni helyette. Akkor az elektromos autóban az akkumulátort, hanem a fedélzeti kompjútert, ha lehet, akkor abba menjünk bele. Ez csak egy költői kép volt, mert nyilván ennél bonyolultabb a sztori, de azt gondolom, hogy a folyamatban voltak csúszások, és az, hogy nagyon ráakad egy iparágra, az már önmagában is kockázat, lutri, és hazardírozás, és én szerintem ez a hazardírozás sajnos ez nem látszik most megtérülni.
Aha, és akkor még ugye ehhez jön a képbe az, hogy a megnövekvő energiaigényt olyan forrásokból kéne biztosítani, amivel most probléma van, hiszen nem csak mi, hanem a kontinens egész, ez a fele, ugye az orosz energiára épült.
Na látja, így függnek össze a dolgok, és ha lenne összeesküvés elmélet az ember fejében, halkan mondom, van. Hát én láttam az összeesküvéseket. Akkor azért ugye ebből következik, hogy hát itt hol itt a szuverenitás? Hát energetikailag vagy lógunk az orosz csővezetéken, meg hát ugye kapcsolaton, és akkor hát megfizethető áron kapjuk, de akkor nem lehet azt mondani Putyinnak, amit az ember szeretne mondani. Vagy pedig, ha leválik, mint Nyugat-Európa, Észtországtól kezdve egyébként Olaszországig, belerakva a pénzt, na, de akkor most bele kell tenni ezt a pénzt. Mikor? 24-ben, 25-ben, 26-ban. Hát ezt a házi feladatot egyszer valakinek el kell végezni, hogy váljunk le a nagyon drága, és persze bizonytalan is, mint említette, geopolitikai kockázatokkal teli függésről. Hát ezt hívják szuverenitásnak. Erre rögtön mondom, hogy ebbe csak európai szuverenitást tudok elképzelni. Tehát én a nemzeti érzelmű vagyok, az életpályámat tudják, Antal kormány, de azért a racionális gondolkozás az akkor is az volt, hogy Európa részeként akarunk azzá lenni, amik leszünk. Hát ez a folyamat, ez elindult, és mondom itt, hogy csúszások történtek, de semmi se végleges. Tehát rögtön mondom, ha valaki egy zsákutcába behajtott nagy sebességgel, akkor mit csinálja? Menjen lassabban előre? Nem. Menjen gyorsan előre? Nem. Hát álljon meg, ha nincsenek mögötte, akkor kezdjünk kifele tolatni.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz volt a beszélgetés, a hallgatók nagyon élvezték, nem látja az üzenőfalunkat, de elég nagy rumlit csinált rajta.
El nem mondja, mert én nem szoktam elolvasni mindig a kommenteket.
Nagyon jó, de csak hát,
aki egyetért velem, annak örülök.
Jó, már műsorvezetőtársnak is.
Teljesen elragadották magukat a hallgatók.
Ez a legpozitívabb hozzászólás a hallgatóink részéről, úgyhogy...
Még egyszer nagyon köszönjük, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen. Viszontlátásra, minden jót.
Bot Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzorával, egykori jegybank elnökkel beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Fú, a reggeli nagy rohanásba kihagytuk James Clavell, ausztrál származású írót, aki pedig két méretes regényfolyamot írta, a Shogunt és a Taipant, amit ismerhetnek a magyar olvasók is, mert mind a kettő megjelent magyar nyelven, sőt a Shogunt talán láttuk is, ugye
tévében, valami
tévésorozat formájában.
Hát nagyot is már.
Vagy Makarivasz. Uh-huh. Na, ő mondta egy alkalommal, első szabály, a szegénység betegség, második szabály, a pénz minden. Harmadik szabály, nem számít, hogy szerezted, ha egyszer van. Ezek elég vadmondások, hát, olyan kicsit elég. Olyan shogunos, tájpanos.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you alright. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stare, I'm in command. Do you feel my hips in your hands? And I'm laying down to my side. Do you taste the sweet on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right,
Michelob. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just writes so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just write so much harder. And I saw God, oh, you're so much closer. In the dark, I see your smile. Can you feel my heat on your skin? Take off your clothes, out the fire. Don't be so shy, you're right, you're alright. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're alright. Take off my clothes and bless me, Father. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Na, ébredjünk föl, kollega, jó, ne ábrándozzunk, mert dolgunk van. Méghozzá autóipari megfejtésekről lesz szó, természetesen Várkonyi Gábor szakértőnkkel, aki itt is van.
Ex-president itt a stúdióban.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Igen, ezt létszés old föl ezt a kriptográfiát itt, amit betoltál, hogy hát, értsék a hallgatók is.
A hallgatók azt írták, hogy hát... Bocs, Várkonyi.
Szeretek, imádnak, bocsáss meg nekik, de...
Mostantól Bot Péter Ákos for president.
De lehetsz alelnök.
De alelnöki pozíciót
felajánlották. Ne beszélj többes számom, mert egy ilyen üzenetet.
De közlekedési igen. Miniszter.
Igen. Közlekedési miniszter. Na, gyorsan kanyarodjunk rá a témáinkra, mert marha jók vannak. Például az egyik az órapörgetés a villanyautókba is megy.
Igen, ezt kérdeztem, András, hogy beszéljünk erről, és én így nem értettem a kérdését, hogy miért nem menne. Tehát, hogy...
Ja, hogy ez így?
Hát azt
hát, mert azt gondolná az ember, hogy az, olyan, az már ilyen nagyon tech, meg nagyon nem férsz hozzá, meg hogy...
De hogy nem minden ez.
Teslában is.
Abban is mindenben meg lehet bármi... oldani. Mindent meg lehet oldani.
Tehát nem, hogy nincs olyan modern technológia, hogy ne lehessen visszapörgetni az órát?
No.
Jó, akkor nem, ezt meg de... is beszéltük. Ez egy
köszönjük,
rövid...
jó? Következő téma.
Igen, csak egy kicsit színezem ezt a dolgot, hogy ez a villanyautónál egyébként szerintem egy lényegesen kevésbé fontos kérdés. Ugye a benzines, dízel autóknál...
Egyébként igen. Mert ugye ott... nyilván az akkumulátort fogod majd valahogy tüzetesen vizsgálgatni, hogy még fér bele, mennyit tud megtartani.
Pontosan, tehát a kilométer az kevésbé lesz mérvadó az autó általános egészségügyi állapotát tekintve, mint az, hogy hogyan töltötték, milyen intenzíven vezették, tehát ezek mérvadóbbak az akkumulátor állapotát tekintve. Aha. Az akkumulátor meg ugye minden, hogyha így nézzük az értékét az autónak lényegében. A belső égési modelleknél meg ugye bizonyos fontos karbantartási mérföldkövek, azok ugye kilométerekhez hogy ilyen képzavarral éljünk, kilométerekhez kötöttek. Tehát, hogyha mondjuk te nem tudod a valós kilométer futását annak az autónak, amit megvásároltál, és adott esetben emiatt elmarad a vezérműszícsere, hogy egy egyszerű példát mondjuk, hát az motor hibához vezető probléma tud lenni. Ugyanez ugye egy villanyautónál nem fordulhat elő alapvetően.
Akkor adódik a kérdés, bár valószínű a kérdés, hogy az akkumulátort lehet-e úgy buherálni, hogy valami olyan mérés jöjjön ki, ami fiatalabbnak láttatja, mint ami.
Na, itt már magyaros Gógyi rögtön bekapcsolt, adod az ötleteket, új nemzetközi üzletek.
Hát, igyekszik az ember.
Tehát akkor most nem az órapörgetők fognak házhoz jönni, hanem az akkumulátor egészségpörgetők.
Az valami ilyesmi.
Egyelőre azért az a helyzet, hogy egészen pontosan ezeknek az akkumulátoroknak az állapotát bevizsgálni sem annyira egyszerű dolog, mint ami ennek elsőre tűnik. Uh-huh. Bizonyos paramétereket lehet viszonylag jól kiszedni az autónak az agyából, de azért ezek nem 100%-os biztonságot
ezért jutott értenek. Eszembe, mert pont nemrég olvastam arról, hogy ez probléma. És azért probléma, mert a használt autók ára nagy mértékben ettől függ az elektromos autók esetében, és hogyha ezt nem tudott pontosan megállapítani, akkor azért ott lehet ebből gigszer.
Pontosan, csak amíg eddig a szakmabeliek tudták nagyjából, hogy mit kell nézni, addig most már a szakmabeliek se fogják tudni. Tehát, hogy mindenki egy ilyen hatalmas rulettkeréken fog üldögélni. Egyébként erre szerintem értelmes módon, bár ugye az EU dolgait ismerve nem meglepő módon, már rögtön egy szabályozási tervezet van, amit szerintem okos dolog lenne bevezetni, hogy ez arról szólna, hogy valamilyen standardizált adatsorral lehessen dolgozni, ami mindenki számára ezt az információs gapet be tudná zárni. Tehát, hogy ne legyen az,
igen.
hogy valaki tudja, hogy mit vesz, valaki meg nem tudja, hogy mit vesz, és minden autónál egyenként külön kelljen ezt valahogyan kibogarászni. Igen. Ugye minél pontosabb képet akarunk kapni erről jelenleg, annál jobb szakembert és annál drágábban kell megfizetnünk, és ezt kellene valahogyan mindenki számára könnyen elérhetővé tenni. Aha. Szerintem erről a dologról igen. nagyjából ennyi volt. Nem beszéltünk az Andrással, de friss hír, úgyhogy csak egy nagyon rövid történetben elmondom, hogy elhunyt Rattan Tata. A Tata,
ne, igen. Tényleg.
Na hát akkor...
ezt én sem láttam.
Örülök neki, hogy ez...
Mennyit beszéltünk róla. És
nagyon sokat. Uh-huh. Főleg ugye korábban a...
Most azért is kaptam a szívemet, hogy nem láttam a hírt, vagy hogy nem...
Igen, ez furcsa.
Mikor?
Reggel, mikor készültem, akkor kinyitottam a Handelsblattot, és ott volt a címlapon. Úgyhogy véletően Handelsblatt valószínűleg pontos információkkal rendelkezik erről, és autóipari vonatkozásában csak annyit szerettem volna ugye elmesélni, hogy két fontos dolog kötődik az ő nevéhez. Az egyik, hogy begyűjtötte India számára az egykori korona ékszereket Angliából, vagyis a brit birodalomból, tehát ugye az ő irányítása alatt került az indiaiakhoz a Jaguar Land Rover csoport. Uh-huh. Ugye akkor, amikor a pénzügyi válságban a Ford ezeket értékesítette. Szerintem ez egy elég szép trófea. A másik pedig ugye a Nano, a Tata Nanónak a koncepciója, ami piaci értelemben nem ért el siker, de az ő szerelem gyereke volt autóipari szempontból, ezzel akartam mobilizálni egész Indiát, ugye ez volt az a nagyon-nagyon olcsó autó,
aha.
amit végül az indiaiak nem tudtak a szívükbe zárni, ugye ez volt az, ami, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy átszámítva nem volt 1 millió forint se.
Aha.
Tehát egy pár százezer forintos autó volt.
Igen.
És mégsem tudták a szívükbe zárni.
Az egy nagyon egyszerű autó volt. Tehát ezt mindenki úgy képzeli most el szerintem, hogy ez olyan, mint egy autó, ami olcsó. Nem, azért ez nem egészen így van. Ez inkább olyan, mint egy
vasdoboz, ami gurul.
Mint egy moped, aminek van teteje és négy kereke. Inkább így kell elképzelni. Ugye például túl igazából nem voltak nyílászárók. Tehát, hogy... Hát igen, mert az drága javítani. Tehát, hogy meg drága gyártani, meg ilyesmi. Tehát, hogy na, ez egy rendkívül egyszerű autó volt, pici kerekeken, stb. És ugye van az az örökbecsű mondás, hogy az olcsó autó az autóiparban az a használt autó, és én ezzel egyet tudok érteni.
Egyébként a Tata úgy az egész márka, nagyon sok...
Az Indiában
már nem sokat hallottunk róla, de
nem
hogy
sokat hallott, egy időben nagy ott ment, ez egy nagy konglomerátum.
De hogy ez továbbra is jól működik, vagy azért vannak problémái?
A Tata cégnek azért számos ága van. Egyébként van például mérnöki szolgáltató ága is. Ezt viszonylag kevesen tudják szerintem, de hogy ők azért az autóiparban ilyen szempontból egy komoly beszállítóknak számítanak. Itt az európai vagy a fejlett piacokra történő terjeszkedés a saját márkával az ugye az megrekedt. Volt egy idő, amikor lehetett Magyarországon is Tatát kapni egyébként, de hát ezek nem voltak olyan nagyon versenyképesek. Tehát az árhoz képest ezek azért viszonylag silány minőségűek voltak. Akkor.
Lenyomta a puli.
Vagy az Alma Cabrio. Emlékeztek ilyenekre. Az meg, hogy mit kezdtek a brit márkákkal, az egy kicsit szomorú történet, abban az értelemben, hogy soha nem voltak ennyire jók ezek az autók, mint most. Tehát, hogy annyira komoly technológia van mögötte, hogy az elképesztő, annyira innovatívak voltak, Jaguar is, Land Rover is, Range Rover is, hogy meg most is azok, hogy tényleg pár ilyet ritkítja. Tehát olyan, mintha így odaadták volna a mérnököknek egy végtelenített büdzsével, hogy csináljátok, hajrá, szerintem dizájnban is egészen kiemelkedőek, csak egyelőre egyszerűen a pénzügyi eredmények elmaradnak attól, ami a befektetés szempontjából vállalható lenne, hogy finoman körülírjam a helyzetet. Jelenleg egyébként mindenki kapjon a szívéhez, akit érint, tehát a Jaguar jelenleg egy darab modellel kapható. egy darabbal, mert hogy van egy átállás, a belső égésűeket már kivezették a piacról, tehát klasszikus Jaguar limuzin az jelenleg nem kapható, hanem van egy darab villanyos autójuk, és majd valamikor egy-másfél év múlva jön a teljesen új line-up, és addig egyszerűen osztottak-szoroztak, és azt mondták, hogy ciki, nem ciki, de az a helyzet, hogy nem érdemes tovább termelni azt, ami egyébként veszteséget gyárt a cégnek, ezért most jelenleg egy darab modelljük van.
Akkor full villany lesz?
Igen, igen, hát az már régen eldöntött dolog. Az már régen eldöntött dolog. Úgyhogy Rattan Tatarra emlékezzünk egy fél pillanatra, 86 éves korábban, gyönyörű autógyűjteményen a háta mögött, elhúnyt.
Most távozott. Na, de akkor beszéljünk a Vámról.
A Vámról, így van, ami...
Ahogy az várható volt, Magyarország és Németország érthető saját szempontjukból.
Meg Szlovákia, meg Málta, meg Szlovénia.
Ellenkezés ellenére a többség átolta, tehát uniós szintű vámot vetnek ki.
De itt azért álljunk meg egy pillanatra, azért 12 darab tartózkodás azért az szerintem fura. Tehát, hogy ez ritkán szokott lenni, hogy ennyire megosztott legyen valamiben az Európai Uniónak a csoportja. 12 darab tartózkodás egy ilyen fontos kérdés esetében szerintem felvet kérdéseket. Nyilván az
hát,
látszik,
hogy... Igen, a bizonytalanságot, hogy most a mérleg serpenyője, két serpenyője az, hogy áll.
Igen. Én azt gondolom, hogy alapvetően ezzel nem teszünk magunknak szívességet. Több okból sem.
Nagy kényszer most már, hogyha már ilyen helyzetben navigálta magát Európa?
Igen, tehát hogyha most itt a versenyképességről szó volt egy picit, és én annyit jegyeznék meg, hogy én egyetlen egy területre látok rá, amiről szeretek beszélni, az az autóipar. Hogyha az autóiparnak a versenyképességét nézzük, akkor minden egyes problémánk, ami van, az szerintem saját magunk által generált probléma. Amire most próbálunk fékeveszett módon valamilyen gyors megoldást találni, aminek az egyik ilyen ága az, hogy jó, akkor zárjuk be a piacunkat, és akkor majd nekünk jó lesz. Szerintem ez innovációs szempontból teljes zsákutca, azt nem is, vagy arról nem is beszélve, hogy ugye a pénz, ami kell ahhoz, hogy innoválni tudjunk, az meg azért alapvetően Kínából, a kínai piacról jön, ott meg innentől fogva nagyon kemény ellenszél
lesz. A világ is meg az összefüggés kicsit részletesebben, hogy hogy jön az innovációs képesség elvesztése vagy gyengülése Kínának az innováció áradása azáltal, hogy megdrágítjuk a kínai autók eladásait Európában?
Két dologból is. Az egyik, ugye, hogyha mi kiszorulunk arról a piacról, azzal a maradék erőnkkel, ami van európai gyártók tekintetében, hogy onnan kiszorulunk, akkor eleve nem leszünk rajta a legfejlettebb piac.
Tehát már az innováció transfer az már rég megfordult? Tehát már rég mi nyújjuk a kínai megoldásokat, ahelyett, hogy ők nyújják a...
Ha Kínában sikeres akarsz lenni, akkor igen. Akkor jelenleg igen. Akkor ez a helyzet, hogy jelenleg akkor muszáj egyszerűen különböző formátumokban visszanyalva
nem
csinálni
lehet,
a dolgot.
Nem lehet, hogy Kínát elengedték, már az európai gyártók Európát akarják megvédeni?
Az oké, de Európában nem fognak megélni. Kína nélkül nem élsz meg pusztán az európai piacon, csak a számokat nézve 2035-re dupla akkora lesz a kínai piac, mint az európai. Az európai az zsugorodik per stagnál, a kínai piac mondjuk egy McKinsey típusú tanácsadó cég szintű tanulmányt olvasva 33 milliós piac lesz.
És
33 milliós.
Gondolod, hogy a kínaiak beengednék az európaiakat most a vámtól függetlenül is, hogyha ők maguk el tudják látni a saját
piacot? Hát piacuk. Beengedik. Hát eddig minden rendben volt.
Most beengedik, de hogy mondjuk 10 év múlva is beengednék?
Hogy ne csak a nyekergés legyen a részemről, hanem adjak egy ellenpéldát, hogy mit lehetne csinálni. Miért nem fordítjuk azt saját magunk javára, amit a kínaiak csináltak velünk? Nem azt fogjuk csinálni innentől fogva, hogy vám, mondjuk, hanem azt fogjuk csinálni, ha a kedves kínaiak szeretnének idejönni, akkor lehet csinálni úgy céget, hogy 51%-ban egy európai a tulajdonos. Uh-huh. Velünk ezt játszották 40 évig,
igen.
Fölépítettek rajta egy komoly ágazatot, most már abszolút önjogon.
Láttak mindent.
De most már abszolút önjogon. Sőt, ugye a kínai kommunista párt ki is adta az UKÁ-t, hogy azért innentől fogva tessenek jobban odafigyelni arra, hogy milyen technológiát adnak át esetleg az európaiaknak.
Igen,
ez
a múlt héten lapszemléztük, egy nagyon fontos, de elsikkadt egyébként, egy komoly cikk szólt erről.
Na de gondoljátok már bele, hogy ez mit jelent. Hát ez döbbenetes. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők köszönik szépen, mindent tudnak.
Magyarország különösen nagyon megszívta, azt is jelenti.
Azt is jelenti, meg azt is, hogy akkor innentől azért az nem kivitelezhető az 51-49.
Hát de miért nem
hogy lesz a többségi tulajdonban, amikor nála van a technológia, és amit nem akar megmutatni.
Ugyanúgy, ahogy fordítva.
De mi megmutattuk, hogy az európai gyártók
megmutatták. De kénytelen vagy megmutatni, hogyha félig bent vagy. Tehát az úgy azért nem megy, hogy te félig bent vagy a házban, és akkor...
És gondolod, hogyha ebbe kényszerítjük bele őket a vám helyett, akkor majd ugyan jó színbik maradnak, és és nem lesz válaszlépés, és akkor lehet oda nyomni.
Erre nehéz lesz bármilyen ideológiát gyártani szerintem. Egyrészt, másrészt meg egyébként is zajlik, tehát hogy azért azt viszont ne felejtsük el, hogy európai beszállítók nélkül, meg európai mérnöki szolgáltatást nyújtó cégek nélkül azért továbbra is vannak olyan területek, amikben nem brilliroznak, hogy finoman fogalmazzunk. Szóval én azért azt gondolom, hogy a világ az akkor működik jól, hogyha ez az izolacionalista.
Nagy nehezen kimondtam.
Szóval, hogyha ez a védjük magunkat, bástyázzuk magunkat körbe dolog, ez kevésbé kezd el terjedni, mert hogyha bizniszelünk egymással, akkor talán lehet, hogy bizonyos dolgokat jobban megértünk. Én így gondolom, de nyilván erre lehet más filozófiai megoldásokat is hozni. Én szerintem ez egy jó megoldás lenne. Egyébként a német autóiparnak a vezetői valami hasonló dolgot mondanak, tehát hogy jöjjenek ide a kínaiak, csak akkor bizniszeljenek európai beszámítókkal, és akkor tulajdonképpen mindenki tud nyerni a bulin. Ez egy ilyen finomabb verziója szerintem ennek a megoldásnak.
Ez ugye a politikai szinten nem merült föl, vagy ez erről volt komolyan szó, csak lesöpörték, vagy mik voltak az ellenérvek, hogy ezzel nem hallottunk nagyon?
Ugye jelenleg azok az ellenérvek elsősorban, hogy a francia és az olasz autóipar az pontosan érzi, hogy nekik végük van akkor, hogyha Kína itt hosszú távon dömpingáron kinyírja az autópiacunkat.
Tehát akkor azt mondta, hogy egészen egyszerűen több országnak volt a saját piacát védve, a saját cégeiket védve, érdeke az,
igen,
hogy
igen,
vám legyen, mint hogy az európai érdeket így nézve van egy korrekt megoldás.
Mint általában mindig minden, aha, ahogy az EU-ban el szokott dőlni sajnos. Tehát ez itt egy francia.
Csak most kivételesen a németeket lenyomták, mert ugye most ők a kisebbségbe kerültek.
Például. Igen, igen, igen. Hát mert ugye egyetlen egy versenyképes autóipari termék van Kínában, az a német autógyár. Vagy a német autógyártás.
Aha.
A többi az nincs. Tehát, hogy francia, vagy olasz, vagy ilyesmi, ez nincs. Tehát nekik édes mindegy, hogy mit fognak reagálni.
Viszont most az uniós döntés alatt valóban ott volt több szavazat.
Igen, az az érdekes még továbbá, hogy kínai akkumulátor beruházások kapcsán az Európai Uniónak különböző nagy trösztjei írogatnak arról, hogy most értjük, hogy mi van Magyarországgal, meg most ezt hagyjuk is, egy kicsit tegyük zárójelbe, de hogy nagyjából az az elképzelés, meg az a narratíva, hogy középtávon, és ezt nagyjából én is így láttam, meg szerintem beszéltünk is erről, hogy középtávon ez nekünk nem olyan nagyon jó, mivel a felfutása az elektromobilitásnak ugye nem történik meg olyan gyorsan. Tehát van egy ipari visszaesésünk, többek között emiatt is, tehát hogy nem jönnek a tervek, mert hogy lassabban fog az egész megtörténni, de, és itt jön a nagyon érdekes része a dolognak, de azt írják, hogy hosszabb távon nézve az elektromobilitás az mégiscsak a meghatározó forma lesz Európában is, 2035 ide vagy oda, és a jelenlegi becslések szerint 2, legfeljebb 3 nagy hub lesz Európán belül, ami elektromobilitással kapcsolatos. Tehát ahol össze tud kapcsolódni a gyártás, igen, és az akkumulátorgyártás, és ha kibírjuk addig szusszal, tehát hogyha nem lesz nagy problémán gazdaságilag, és ezek itt fognak maradni és működni fognak, akkor mi lehetünk a nyertesei ennek. Csak ez nem két választási ciklus, hanem mondjuk 4 választási ciklus, aha, adott esetben. Mert hogy ebből a 2, maximum 3 hubból, hogyha egyik Magyarországon van, és ez tartósan befolyásolja az európai gyártásnak a jellegét, akkor mi ezzel egy nagyot fogunk nyerni.
Azt gondolkodom, hogy volt-e olyan bármilyen gazdaság, illetve piaci szektorszintű trend előrejelzés, amelyik két éven túl még megmaradt, és nem kellett teljesen átírni. Szóval ezekkel eléggé szkeptikus vagyok.
Ne gondolk, hogy ebbe kínaiak vannak, ők a barátaink, és majd ők lélegeztetőgépen tartják a beruházásaikat. Egyébként, elméletileg a túlélés az...
A túlélés az szerintem biztosított.
Ez nekik neki is fontos, mert már bent vannak, igen, ebbe a kapuban. Az egyik hub megalapítói lehetnek, igen, ezáltal, hogyha segítik ezt a túlélést.
Igen. És az az érdekes, hogy ide stabilan jön továbbra is a pénz. Tehát, hogyha CATR-t nézzük például, ott nagyon sok milliárd eurónyi beruházásról beszélünk, igen, amit nem fognak veszni, hogy, vagy legalábbis ne olyan nehezen tudom elképzelni.
Ja.
Jó, 2025-re lesz ugye, tehát elméletek jövőre előre hozzák egy évvel ezt a CO2 flotta kérdést is, tehát a flotta fogyasztási kérdést is, aminél egyébként a kereskedelmi oldal az autóiparnak már nagyon erősen kongatja a harangokat, hogy tök mindenki mit mondanak a koncernvezérek, látszik a terepen, tehát a valós vásárlóknál, hogy nem fogják tudni ezeket a számokat tartani az elektromobilitás kapcsán azon az idősíkon, és most először van olyan, nagyon-nagyon hosszú ideje, most először van olyan, hogy Ursula von der Leyen személyesen beszélgetett hosszan a német autóipari vezetőkkel arról, hogy mit kéne csinálni. Tehát eddig ilyen szintű egyeztetés Európában az EU, illetve a német-német oldalról nem történnek.
De miért Ursula eddig lepatintotta őket? Nem érdekelte,
hát egy távol tartotta magát ettől, igen. Tehát, hogy bizottságok, meg munkacsoportok, tehát, meg ilyenek
most
voltak.
Most tudatosult benne a probléma súlya ezek szerint? Vagy
most már mindegy szerintem, de igen. Igen, hát látszanak a dolgok. Tehát azok az ügyek következnek be, amiről itt tényleg évek óta beszélünk, hogy ez így nem fog menni. Ez így problémát fog okozni, és ennek ugye van már politikai hatása. Tehát amikor sok tízezer embert, meg sok százezer embert küldenek el az európai autóiparban jó fizetett állásokból, akkor annak előbb-utóbb lesz népharag hatása, és mondjuk a német választásokat megnézve azért ez biztos, hogy az egyik faktor, hogyha kelet-német tartományokat
minket,
nézzük.
Csak nagyon utolsó kérdés röviden minket, az most akkor hogy érjént rövid távon? Ugye visszafogják a beruházásokat, kisebb gyárakat építenek, ez a magyar terveknél konkrétan mit jelent? Mert még nagyon bejelentést nem láttunk, csak ilyen titkos, vagy hát ilyen hátsó információk keringenek meg pletykák, hogy visszafogják a kínaiak, az eddigi terveikből is visszavesznek.
Mindenki visszavesz, tehát ugye az akkumulátor kapacitás kérdés, az látszik, hogy túl lett tervezve. Tehát több akkumulátorgyár épült Európa szerte, mint amennyit mondjuk a következő 5 éves ciklusban fel tudnak használni.
Na, az erre vonatkozó előrejelzések is nagyot pereceltek másfél év alatt, tegyük hozzá.
Hát de ezt viszont szerintem a józanabb része látta a csapatnak. Itt ugye az a kérdés, hogy politikailag mi lesz ránk kényszerítve. Ez eléggé alapvetés ilyen szempontból. Na, meglátjuk.
Okay,
én most van. Egy kicsit elköszönök a hallgatóktól, három darab hétre.
Elvisznek az elvtársak, hát az mi?
Nem, jó,
három hétre visznek el az elvtársak.
Nem, egy hétre, aztán egy hétre még máshol, aztán egy hétre megint máshol. Autógyárakat nézünk meg, három különböző kontinensen, úgyhogy...
Nagyon jól nyomod.
Az egyiket kitalálhattátok a utalásom alapján, igen.
Igyekszem bejelentkezni onnan.
Igen, próbálunk elkapni, és utána meg természetesen egy nagyobb beszámolóval majd.
Egy 4 órás futómű rovatban.
Ja, igen, egy monstre műsort. Oké, köszi szépen, Gábor. Sziasztok, akkor jó köszönöm. Utat neked, szép napot, minden jót, Várkony Gábor volt itt a beszélgető partnerünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
Na, akkor Czoller Andinak fogjuk átadni a terepet, mert hogy ő jön most a hírekkel, utána mi visszajövünk, aztán folytatjuk a Millás reggelit, nem akármivel, méghozzá IT rovatunkkal, és pont a Google-ről lesz szó, akit már emlegettünk a mai nap folyamán, hiszen folyamatos nyomás alatt áll, és úgy néz ki, tényleg most már nagyon közel van, hogy egyrészt, hogy feldarabolják, de azért van itt most más újdonság is a házatájáról. Kolyi Tamással fogunk beszélgetni a cégről, a hvsv.hu szerkesztőjével.